című műsort hallgatják. A műsort Osvai Viktória szerkesztette és vezeti. Következő beszélgető társam egy Széchenyi illetőségű hölgy, illetve egy szintén Széchenyi illetőségű úriember. Katit úgy ismertem meg egy bujáki kiránduláson, hogy elmesélte nekem gyerekkori élményeit a Széchenyről, Mátra-Verebély-Szentkútra tartó zarándoklatról. Érdekes dolgokat mesélnek mind a ketten a széchenyiek búcsús gyalogos zarándoklatáról.
Azt szeretném kérdezni a kedves jelenlévőktől, akik a gyönyörűséges Széchenyből érkeztek ide bujákra, hogy meséljenek már a széchenyi búcsús zarándoklatokról, amikor Széchenyből mentek Mátra-Verebély-Szentkútra, hogy milyen hagyományok, milyen szokások voltak.
Én még arra emlékszek, mikor lovaskocsival ment.
Nagy Boldogasszonyra évszázadok óta szerveznek a ferencesek gyalogos zarándoklatokat, de amikor a ferencesek nem voltak, akkor is, tehát az egyházmegyés papok vezetésével, és mindig atyák vezetésével ment a zarándoklat.
Igen, és hogyha a kántor nem ért rá, vagy olyan, ugye olyan időszak is volt, hogy már idősebb volt, mindig volt a községen belül olyan, akit úgy elfogadtak, és akkor az éneket, tehát ilyen előénekes volt.
Előénekes.
Igen, és akkor ő tudta az énekeket, ugye, és akkor amit ő énekelt, vagy megbeszéltek az atyával, azt énekelte mindenki, igen. És akkor ugye ugyanúgy volt, mint a most, de akkor még a régen csak olyan volt, hogy minden feszület előtt kis elmélkedés is volt, keresztvetés is, mentünk tovább. Illetve hiába, hogy akkor lovaskocsi vizit még, de az ugyanúgy megvárt bennünket egy bizonyos szakaszonként, hogy a csomagból, aki úgy volt, tudjon levenni valamit, ugye, mert a lovaskocsinak az volt a szerepe, mint a manapság már a kis teherautónak, vagy a furgonnak, hogy a csomagjainkat, vagy aki, nagy Isten, megsérült, azt föl lehetett ültetni rá. És a lovaskocsi az mindig a legvégén ment, és az általában majdnem azon az úton ment, kis kivétellel, mint ahol már a zarándok. És a lovaskocsi után mindig volt 4-6 ember olyan, hogyha valami probléma volt, az segített. Ugye, mert ahogy kimosta a vízmosás a sziklákat, meg egyebeket, főleg az arra már Szentkút felé fönn, vagy az erdőbe is, a gyökézetet, ottan, hogyha becsúszott a kocsi, ottan nem egyszer egy-két fát, párt, 100 méterről is kellett oda hordani, hogy ezt a kocsit ki lehessen tolni. Úgyhogy ezzel is eléggé rázus volt, ahogy hívják. A mai az már csak egy, ahhoz képest egy. És ugyanúgy voltak lobogók, a feszület. És akkor mindig általában, ugye meg voltak itt családokra levontva, hogy ki hol viszi lovagókat.
Ja, be volt osztva, hát hogy akkor most
igen.
Kezdik a,
csak
ez
csak
a család,
igen,
aztán
és
átadja
úgy,
annak,
ugye,
mert, aztán...
Ugye régebben, ugye ez volt olyan, hogy a Csovai család például az egy nagyon nagy körtlet akartak. Akkor volt olyan, hogy egy családban például 6 férfi volt, ugye? Uh-huh. És akkor őnekik már családja, egyebek az, hogyha belegondolunk, akkor egy 20-25 ember. Akik csak abból a részről jöttek, a rokonságból.
Ilyen motyót vitt magával ilyenkor az ember?
Az az igazság.
Kaját, ünneplős ruhát, mert nem abban nem. ment
nem.
végig,
nem.
ami
nem.
Régen nem. Régen nem. Tehát
nem.
A széchenyiek mindig túrás zarándok ruhában vettek részt, még a vasárnapi szentmisén is. Tehát akkor most elmondom azt, hogy mi szombaton indultunk reggel Széchenyből, szombaton
reggeli
délután megérkeztünk, és... az ünnepi mise régen, tehát régen vasárnap volt, és a környező települések, Limóc, Varsány, zarándokai mindig hoztak magukkal ünnepi ruhát.
Népviseletet.
Népviseletet is, meg aki nem népviseletben, népviseletbe öltözött, azok is hoztak ünneplő ruhát. A széchenyiek sosem.
Ez nem volt szokás.
A melegítőben, meg a...
Hát vagy nadrágban, vagy mindegy.
Tehát váltó... Aztán átvettük ezt a szokást.
Tehát, aztán átvettük.
Igen, tehát váltó nem volt. Olyan, ha megáztunk, mert olyan is volt, nem egyszer, hogy oda-vissza esett. Akkor annyi volt esetleg, hogy ugye ott beértünk a szatváztógratáshoz, ottan akkor még volt víz. És akkor ott mosakodtunk. Tehát ott mostuk meg az arcunkat, kezünket, hogy ne legyünk tiszta sarak, és akkor úgy mentünk tovább be a templomba. Ha sikerült megszárítkozni, akkor sikerült, ha nem, akkor sajnos ugye az volt, mert váltóról nem volt. Még cipőse, váltó cipőse. Tehát cipőt is ott kicsavargattuk, ugye nagyon sáros volt, és akkor mesztélább addig, amíg nem mentünk a templomba egyébe kimádkozni, az addig egy kicsit szikkat, és akkor ugyanúgy hoztuk, hogy húztuk fel vissza a lábunk.
És aztán az évek alatt azért sok minden változott itt az út folyamán is. Szombaton reggel szentmisével indítottunk, szombaton este pedig nem vettünk részt szervezett formában a Szent Kuti Szent Misén, hanem az éjféli misére, akinek volt még energiája az elment. De aztán mégis a szombati napon Szent Kúton vegyünk részt Szent Misén, ezért változott a menetrend. Reggel 6-kor indultunk el Széchenyből, és aztán már szervezett formában, tehát keresztel, lobogóval felvonulva vettünk részt a Szent Misén, és aztán utána keresztutat járunk rendszeresen.
Ugye az a lényege, még a másik, amit Katina mondott, hogy minket minden alkalommal benn a templomban. Uh-huh. Tehát nem mindenkit fogadnak benne a templomban. De az Széchenyi jöveket, azokat mindig beengedték a templomba, és minket benne a templomba fogadták.
És ez minek köszönhető?
Én sajnos nem tudom visszavezetni, hogy ez miből származik.
De ezek szerint egy nagy dolog.
Igen.
Én nekem van sajtán Szentkútra, évszázadok óta szerveznek a ferencesek gyalogoszarán. Gyöngyösről 60-ból Széchenyi. Az én tudomásom szerint ezek az arándoklatok csak török időben szüneteltek, és szerintem erre vezethető vissza, hogy Széchenyi ott nagyon a kezdeti időszakokban.
Ott vannak a széchenyiek, aha. Még azt szeretném, hogyha elmondanád, amit meséltél nekem, a te gyerekkori emlékeid, az egész korai, kicsi lánykorodból származó emlékeid a zarándoklatról.
Édesanyám, nagymamám, nagypapám járt Szentkútra, tehát én mindig hallottam a Szentkúti gyalogos zarándoklatról. És hát egész kicsi koromból van ez a kép bennem, hogy szombaton hajnalban fölébredek, ég a villany az egész lakásban, kimegyek a konyhába, és meglátom a konyhaajtó mellett a táskát, és a táskán a lepedőt. 3 éves lehettem, és megéreztem, hogy anyukám most elmegy. Zarándokolni megy. Kiverem a hisztit, én is akarok menni. Hát persze, hogy nem mehetek, hát hogy mehetnék. Széchenyi-Szentkút 28 kilométer, és ugye szombaton oda, vasárnap vissza. Emlékszem még egy ilyen jelenetre, tehát ez megismétlődött következő évben is. Fölébredek, látom a táskát, kiverem a hisztit, persze, hogy nem mehetek. És aztán következő évben már megszervezte édesanyám, hogy majd vasárnap nagymamám buszos szervezéssel indul Szentkútra, és akkor én mehetek vele busszal. Közel 6 éves voltam. Így is történt, megérkezünk Szentkútra, most már minden tökéletes ott vagyok, tehát hisztizni kell. Most miért hisztiztem? Hogy én gyalog akarok hazamenni. Nagyon emlékszem, egy kis szlovák vászon tornapapucs volt rajtam, fehér vászon tornapapucs. Édesanyám szépen felöltözött, hosszú fehér nadrág, szép fehér fölső, és én hisztizek, hogy én haza akarok menni gyalog. Mellettünk már az arándoktársak is felfigyeltek, hogy ez a gyerek valamit nagyon akar. Anyukám csitít, és hát az arándoktársak miután megtudták, hogy hát mit akarok, mondták anyukámnak, hogy hát hagyjad, hát majd jöjjön, és akkor, amikor már nem bír jönni, majd akkor felszáll a kocsira. Hát, nagyon sokat kellett győzködnie a többieknek anyukámat. Ott voltak fiatalok és ifjúsági hittanosok, mondták, hogy jó, hát nem gond, majd ahol nincsen autó és nem tud felszállni, és már nem bír, majd visszük a nyakunkba. És hát így is történt, jött a lét, mindenki retteg a réttől, én azóta is nagyon szeretem a rétet, nem tudom, hogy mi a bajuk az embereknek a réttel.
Ez a rét, ez egy nevezetes pontja ennek az
útvonalnak? Azért rettegnek a réttől, mert az 1 óra hosszás szakasz,
ja,
és
akkor
és
ez nincs
árnyék.
Délben van,
értem.
A meleg van, és
értem.
Akkor mondjuk az órangyalát. Tehát oda értem. Kell figyelni az imára is.
A rózsafüzért.
Vagyis a rózsafüzért, elnézést, igen. És ugye ez pontosan úgy jön, hogy déltől egy, azon a részen megyünk. És ez sík ez, csak nincs árnyék, tehát nem tud hova bújni az ember, sehova sem.
Mindenki retteg, és te?
Hát én azóta sem, mert hát én 6 éves gyerek, hát nem fogja fel, hogy mi az. De jött a rét, és akkor hát persze, hogy a Laci atyának meg az ifjúsági hittanosoknak a nyakába mentem. De hát azt még nem említettem, hogy hát miért is tartott még annyira édesanyám tőle, hogy hát gyerek, hát nézzél már föl az égre, tehát ott így szakadni fog az eső, és hát persze, hogy szakadt az eső a réten, de hát mit érdekelt az engem, hát nagyon-nagyon élveztem. Aztán persze a rét után már a Pista bácsinak az autójába beszálltam, és aztán ott láttam, hogy ott hátul van valaki, még ilyen fiatal, akinek éppen ott volt a hólyaga a sarkán, tehát ez nem volt olyan nagy szem, hogy autóval utazik az, aki nem bír. Egyedül nem voltam már, tehát ez volt az első zarándok. Nem egészen 6 évesen. És onnantól kezdve 6 éves korom óta rendszeresen járok.
És még arról meséltél, hogy volt ház fent a háború előtt, úgy tudod, ami arra szolgált, hogy ott tudott aludni a Széchenyi
búcsús csoport. A Lurdi barlanggal szemben nem csak a Széchenyieknek, hanem a környező településeknek volt a zarándokháza. Úgy tudom, hogy ezt maguk a települések zarándokai építették, volt nem csak Széchenyinek, hanem ugye Rimóznak, Harsánynak és a küldet. Aztán milyen okból, azt nem tudom, lebontásra került, és aztán sokféle szállásmegoldás volt. Volt egészen kint a település szélén egy ház, ahol én is legelőször aludtam, fönt a padláson szalmában. Hatalmas élmény.
Vagy ahol a lovak ki voltak kötve, ugye a kiebb kint a körbe. Ott is le volt rakva a plédek, és akkor ott aludtunk. Ugye a fiatalok, mert mi még elmentünk a templomba, meg föl a Kálváriára, ugye, mert az volt a nagy íz, amikor már valaki 15-16 éves volt, hogy a Kálváriára föl kell menni. Hm. És ugye meg volt a mise, az esti mise, ugye még nem mentünk tovább a keresztútra, hanem mink, akik úgy fiatalok voltunk, vagy ifjúsági tanosok, mink voltunk, azt akkor 8-10 vagy 15-en attól függ, melyik éppen hanyan voltunk, mink fölmentünk a Kálváriára, akkor gyönyörűen meg volt világít. Uh-huh, és ugye, mikor onnan már visszaírtunk, ugye, hát akkor már nekünk nem lehetett adni, hogy bent, mert már többiek voltak, akik aludtak, ugye, meg a gyerekek, meg egyebek, hát, hogy mink zavarkodjunk, és akkor mink ottan kint aludtunk mindig.
Csillagos égben.
Andrés bácsi mellett, vagy a lovak mellett, vagy hol,
hát
vagy
a szél mellett. Jó hangulat lehetett.
Illetve ott nyílják, amit a Kata is mond, ott nem mindig szalma volt, ott volt olyan, mikor már még én arra emlékszem, hogy jártunk el, ugyanilyen, valamikor ottan kocsma volt az épület alatt. Uh-huh. És akkor adnak a padlásán aludtunk, illetve egy ilyen nagy udvarban, és akkor, mikor készültünk a zarándoklatokra, ugye a pünkösdre és meg egyebekre, akkor voltak, akik elmentek, takarították az utat, egy az, amin jártunk, tehát, hogy azért ne legyen olyan veszélyes, illetve jártak kaszálni, hogy széna legyen a fejünk alatt, meg egyebek, illetve, hogy a lovaknak lehessen mit adni, hogy ne kelljen még azt is vinni, hogy minél több csomagot el lehessen vinni, aki úgy jön a Szentkúthoz. Zarándok. Hogy a minimális csomagokkal kelljen gyalogolni, meg imádkozni.
Hát ez akkor egy komoly közös munka volt.
Hát persze, meg volt szervezve. Igen, hogy meg volt. Illetve most már, hogy kifelé mentünk, ugye most megint egy másik lakásba voltunk oda, például már azt mi csináltuk meg, hogy az imával egy kicsit higiénia legyen, már csináltunk egy kis zuhanykabint, egy kis belső vécét.
A zarándok szállás létrejöttével a Széchenyieknek biztosítva van a szállás.
Ja, értem.
Bár nem akkora férőhelye a zarándok szállásnak, mint amennyi Széchenyi zarándok van, de ilyenkor természetesen matracokon.
Ja.
Hát az ágyok így, hogy megvannak, ugye egy helységben 20 ágy. És akkor ugye azon dupla matrac van. És akkor utána le van rakva, mennyi fér még, és ha nem, akkor még a folyosóra is, vagy hálózsákba, ugye már most megvan, hogy szépen csinálva, hogy külön van étkező, ugye melegíteni lehet kaját, hűtő, minden, akkor van, aki még a mai napig esküszik arra, hogy a sátrazás alakjuk, azok sátrat állítanak, meg hát olyan is van, aki ugye imádkozik jóformán, csak egy pár órát szundikál, nem is, hogy alszik, mert ugye kint van az éjféli miseig, igen, el van a templomban, és akkor mikor már visszajön, már lassan majd kell zuhanyozni kell menni, és akkor indulunk visszafelé.
Fontosnak tartanám megemlíteni, pár évtizede van a férfi zarándoklat köstkor, és pár
most
éve
négy vagy öt éve újra. Tehát ez volt ez valamikor már, csak valami miatt, vagy a háború, vagy valami miatt elmaradt. És akkor utána újra ez
lett. A pünkösdének nagy hagyománya van, a Sarlós Boldogasszony egy viszonylag új kezdet.
Új, igen. Hát ugye a pünkösdnek már régebbtől megy ez.
Tehát akkor melyik a férfi zarándoklat?
A pünkösdi, igen.
Értem, ami és a háború olyan, előtt igen. Rendszeres volt, és igen. Most újra...
És ez most már olyan mértékű, hogy jönnek például az ország különböző részéről. Szeged, Pécs, Budakalász.
Hagyománya vannak, hogy az út egyes szakaszai hogyan imádkozunk. De a két település között litániát mondunk. Beérve egy adott településre énekelünk. De ennek is hagyománya van, hogy melyik településre beérve, melyik éneket. Én ezt most nem tudnám idézni. Az énekvezetőnk ezt pontosan tudja. Melyik templomba beérve, melyik éneket énekeljük. A Szentkúti Szűzanyát mivel köszöntjük, milyen énekkel búcsúzunk. A réten a rózsafüzért imádkozzuk.
És milyen jó, hogy ezek megmaradnak, hogy így nemzedékről nemzedékre és a
te fiad is, ahogy mesélted, aki ott volt 6 évesen legfiatalabbként az egyik ilyen férfi zarándoklaton, és az neki milyen nagy élmény, és hogy fogja majd továbbadni, és az ő fiával is esetleg elmenni. Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatók, az imént egy Széchenyi visszaemlékezést, beszélgetést hallottak, amiben a beszélgető társak arról meséltek, hogy a széchenyiek hogyan zarándokoltak Mátra-Verebély-Szentkútra gyalogosan. A következő beszélgető társam Molnár András, akit arról faggatok, hogy számára a 2018-as év mit jelentett, ha visszatekint, hogyan kapcsolódik tevékenysége 2018-ban a Mária úthoz, illetve a gyalogos zarándoklatokhoz, a gyalogláshoz, az úgynevezett lélektúrákhoz. A vonalban szeretettel köszöntöm Molnár Andrást, aki sok mindenben benne van, többek között a Mária útnak is önkéntese, részese volt és részese az élő rózsafűzér zarándoklatoknak, a Pálos 70-nek, működik, dolgozik egy Viátor Egyesület nevű civil szervezetben, szalézi zarándoklatról tud nekünk mesélni. Őt faggatnám most ezekről az eseményekről. Szeretettel köszöntelek, András.
Köszöntelek, Viki, jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Nos, nagyon eseménydús volt ez a 2018-as év a te életedben és a Mária úton is. Hogyha ezekről röviden tudnánk beszélgetni, akkor az biztos, hogy örömére szolgálna a hallgatóknak.
Hát hadd kezdjem egy nagyon személyes dologgal, ami talán valamelyest lehet közérdekű, hogy a katekét a lelkipásztori munkatárs szakon elvégeztem a teológiát, és ennek az eredménye egy szakdolgozat lett, amely a zarándoklásról, turistaságról, ezek kapcsolatáról, és az ebben rejlő evangelizációs lehetőségekről szól, és nagyon úgy érzem, hogy ebben a dolgozatban fel tudtam vonultatni mindazt a korábbi tapasztalatot, meglátást, vagy akár olvasott irodalmat, amit a témában láttam, és bízom benne, hogy ennek valamilyen publikáció formájában is majd megjelenést tudok adni a jövőben.
Hát ez tényleg nagyon érdekes, annál is inkább, mert sok személyes tapasztalatod van, tehát ezt tudományosan vagy lelkiségi oldalról megközelítve igyettem a tudományost, ez biztos, hogy jót eredményezett ennek a témának.
Igen, és talán egy a legfontosabb gondolatot kiemelném ebből a dolgozatból, ami most így számomra kiemelkedik, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy turista út, zarándok út, és hogy egyáltalán a turista és a zarándok hogyan, milyen viszonyban van egymással, és én ebben a dolgozatban egy olyan megközelítést próbáltam végigvinni, ami arról szól, hogy a keresztény zarándoklat az ugye Istenhez, és ezen belül Jézus Krisztushoz tart, és hogy ez az alapvető fókusz, utca, és hogy az életünk is Isten felé tart, végső soron, zarándokút, és mindeközben van egy konkrét cselekvés, amikor útra kelünk fizikailag is, és bejárunk mondjuk gyalogosan egy útvonalat. Kerültem azt a szembeállítást, hogy turista kontra zarándok, mert azt gondolom, hogy motivációk vannak, indítatások vannak, és akár bennem személyesen is ezek az indítatások vegyesen vannak jelen. Tehát én magam sem tudom szétválasztani magamat, mint zarándok vagy turista, amikor elindulok egy útra, mert ugyanúgy bennem van a kíváncsiság és az érdeklődés, az, hogy új helyeket lássak, és új emberekkel találkozzam, tehát egy nagyon emberi, ugyanakkor egy alapvetően pozitív igény, vagy akár a rekreáció, a pihenés igénye, kikapcsolódás, aktív pihenés igénye, ami alapvetően egy turista jellemző, mindez, amit eddig elmondtam, és ugyanakkor jelen van a vallásos, a lelki indítatás, hogy mindezeken keresztül is Istennel találkozzam, és magam is önmagamhoz közelebb kerüljek. Tehát próbáltam ezt a két dolgot, a turistát meg az arándokot nem összemosni, hanem valahogy így szintézisbe hoz. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha mi az arándok úton járókra tekintünk, akkor nem választjuk el, nem ítéljük meg egymást, hogy jó, hát akkor te most arándok vagy, te turista vagy, stb., hanem hogy tényleg mindenkit szeretettel fogadunk, és úgy tűnik, hogy ez a gyakorlatban működik is azokon a programokon, amiket akár az idei évben megvalósítottunk.
Azt nem értem a dolgozatban, hogy turista nem biztos, hogy hívő, de esetleg magyarázatként így fel is kínálva, vagy kérdezve tőled, ő is egy transzcendenst érzékel, vagy azt keres?
Ez, hogy ki mit keres, nyilván minden maga tudja, és ez nagyon egyéni. Mindenki nagyon egyéni utat jár be. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy mindannyian valahogy valami jó irányba keresünk, és már eleve az a nyugtalanság és igény, ami kimozdít minket a hétköznapjainkból, az nyitottá tesz minket arra, hogy befogadjunk valami újat. És itt tud véleményem szerint mindenki, aki nyitott valamit befogadni, abból, ami valahogy túl van rajtunk, ami valahogy több, mint amit mi vagyunk. És ez már a transzcendens felé vezet.
Tehát értem.
Egy pozitív találkozás, tapasztalat, vagy esetleg idézőjelben az életlen, ami történik velünk, az felnyithatja a szemünket arra, hogy itt nem csak a magunk emberi erejéből élünk. És ez már lehet egy kiinduló pont.
Igen, te csinálsz olyan túrákat is, ami nem csak a hívőket hívja, ezek a lélektúrák vagy csendtúrák.
A csendben az a tapasztalat, hogy az emberek egy egészen különleges közösségi tapasztalatra tesznek szert, amit én nem is gondoltam volna korábban, de többen mondják, hogy azáltal, hogy csendben vagyunk, arra vagyunk kényszerítve, hogy gesztusokkal, pillantásokkal kommunikáljunk egymással, és ez sokkal mélyebb, egy sokkal közösségibb élményt hoz, érdekes módon, mint hogyha egész nap beszélgetnénk. Többeknek ez volt a tapasztalata a csendtúráról, ami egyébként majd idén, december 8-án lesz, valahol itt a Pilisben, tervezés alatt van, de majd hamarosan meghirdetjük a Viátor Egyesület honlapján a vándorút.hu-n.
Tehát a vándorút.hu honlapon lehet számítani egy ilyen nagyon jó kis kirándulásra.
Elég sok esemény volt ebben az évben, talán még én sem vettem egészen számba ezeket, de amik így eszembe jutnak, az egyik az immáron a minden évben megrendezett Páros 70, ahol egy nagyon különleges feladatot kaphattam, hiszen az esztergomi regionális Mária Rádió számára készítettem interjúkat, részben szervezőkkel, részben pedig túrázókkal, zarándokokkal, és az volt a tapasztalatom, hogy amikor azt kérdeztem az emberektől, hogy a rádióban van-e kedvük beszélni, akkor úgy hirtelen nagyon megilletődtek, és inkább többnyire azt mondták, hogy nem, viszont rádión kívül nagyon szívesen beszélgettek. És rájöttem arra, hogy óriási nagy jelentősége van annak, hogyha én, mint Páros 70 szervező, aki ugye rajta van a Páros 70 pólója, megszólítom útközben az embereket, megyek velük egy darabig. Már negyed óra után olyan beszélgetés alakul ki, amit nem is gondoltam volna. És Ez egy lehetőség, akár a jövőre nézve, hogy mi szervezők, amennyiben erre van kapacitásunk, ilyen módon vegyünk részt, és ilyen módon segít az arándokokat, a túrázókat. A résztvevők számára is tudnám javasolni, hogy aki eljön például a Páros 70-re majd jövőre, érdemes megszólítani egymást, és beszélgetni, és egy úton, egy út szakaszon legalább együtt haladni. Biztos ez történik magától is, csak számomra most ez egy új felismerés, hogy ez mennyire fontos, és mennyire része a Páros 70-nek a küldetésének, hiszen azt mondjuk, hogy találkozás a természettel és a természet fölöttivel, és mindenben benne van az is, hogy mi egymással is találkozni tudunk ezen a Budapest és Márjanosztra közötti 70 kilométeres útvonalon.
Egyébként bennem sokszor felmerül a kétely, amikor beszélgetek zarándokokkal, hogy van-e jogom hozzá. Az egyik oldala ennek, hogy tudósítani a felé, a hallgató felé, aki nem tud részt venni, nem tud ott bandukolni, mert az élethelyzete olyan, vagy az egészségi állapota olyan, hogy nem teszi számára ezt lehetővé, de ugyanakkor a zarándoklás az egy intim dolog, az nem egy publikus, nem egy kommunikálandó, nem egy széles körben kommunikálandó dolog, és ezért én is mindig nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, amikor valaki nem elzárkózik, amit meg tudok érteni, és teljesen tiszteletben tudok tartani, hanem meg tud nyílni, és őszintén meg tud nyílni.
Igen, és azt gondolom, hogy ez a megnyílás nem minden szinten várható el a nagy közönség számára, és az, aki rászánja az időt és energiát, hogy jobban belemenjen ebbe a kapcsolatba, akár egy zarándok vagy túratársal, és rászánja az időt, az a valóságnak egy mélyebb szintjét tudja megtapasztalni. Tehát vannak dolgok, amikről nem tudunk így a rádió nyilvánossága előtt beszélni, viszont nagyon is részei a valóságunknak, és valahol a dolgoknak a mélye itt tud kibontakozni. És hogyha egy egész napig, vagy akár több napig együtt túrázunk, zarándokolunk, akkor meg tudunk nyílni egymás felé. És amiatt is, mert a túra, a zarándoklat, legalábbis a Páros 70 és a hasonló rendezvények többnyire hosszú útvonalakon vezetnek. És ez megerőltető és nehéz, és együtt alszunk egy szobába többen, együtt étkezünk, stb. Tehát úgymond lakva is messzik meg az ember, és már annyira elfárad, hogy adott esetben nincs arra energiája, hogy tettesse magát. Valahogy egy természetes valóság nyilvánul meg, idézőjelben mondom, hogy lemesztelenedünk egymás előtt, és hát ennek vannak nagyon szép oldalai, és vannak nehézségei is.
Hogyha tovább gondolkodsz az évről, az éves eseményekről, egyúton zarándoklat, vagy szalézi zarándoklat, ezek is nagyon szép események voltak.
Igen, ugye augusztus 26-án volt idén az egyúton, ami a Mária útámos szakaszán, egy egynapos zarándoknak, egyidejűleg több szakaszon, több országban, és egy olyan szakasszal indultunk el idén először, ami két országot, három megyét és három egyházmegyét érint, és mindez egy nap alatt 20 kilométeren, Esztergom környékén, és ráadásul még ezt ki tudtuk egészíteni éjszakai kalandozással is, hiszen Márjanosztráról indultunk péntek este, fiatalokkal főleg, és letkésre érkeztünk a sötét éjszakában, ami egy nagyon érdekes zarándoklat volt, mert eléggé instabil volt az időjárás, és hát kaptunk esőt is, meg hát volt egy szakasz, amit ki kellett hagynunk, mert attól féltünk, hogyha fölmegyünk a hegytetőre, akkor esetleg belénk csap a villám. Egy igencsak komoly és kalandos útunk volt, viszont gyönyörű szép élményeket tapasztaltunk meg. Például azt, amikor egyszer csak úgy éreztük, hogy elfogy az út alattunk, és a sötétben botorkálunk, és az ajnövényzet már szinte megfolyt minket, de tudtam, hogy erre kell menni, és a térképen ott volt az a halvány vonal, hogy igen, itt valaha egy út volt, és ezen célba fogunk jutni, és utána kiérkeztünk egy csodálatosan szép tisztásra, ahol még a hold is előbukkant a felhők közül, és akkor éreztük azt, hogy igen, akkor itt most megérkezünk valahová. És hát aztán pedig letkésről másnap Szalkán át, ez ugye már Szlovákia, Leléden át, és a Burda, a Kovács-pataki hegyeken át, ahonnan csodálatos kilátás van az esztergomi bazilikára és a Dunára túloldalról, így tudtunk Párkányon át megérkezni, és találkozni azokkal a zarándokokkal, akik több irányból többek között kenúval is, vízen két csapat is érkezett Esztergomba az Egyúton zarándoknak keretében augusztus 26-án.
Ez honnan jutott eszébe a szervezőnek, vagy hát neked, mert azt hiszem, hogy te neked jutott eszedbe, hogy legyen egy ilyen túra. Mi vonzott benne? Több országon átívelés, áthaladás, az éjszakai része?
Túl sokat nem kellett rajta gondolkoznom, hanem egyszer csak bevillant és adta magát. Én egy jó ideje foglalkoztam azzal, hogy hogyan lehet itt a térségben a turista és zarándok utakat összekapcsolni, és van egy tervünk arra, és ez is az idei évnek a fejleménye, hogy a Mária útnak az észak-déli főútvonala Esztergomtól Bárkányon át és Helenbán át menjen Mária Nosztrára, ezáltal kikerülve a Szobikompot, ami vagy jár, vagy nem téli időszak. Tehát egy állandóan járható zarándok út jönne így létre. Természetesen egy másik Mária út, ami együtt halad ezen a szakaszon, az továbbra is maradna a komp felé, tehát ilyen szempontból nem maradna ki az útból, de most az a terv, hogy végre talán tényleg felépül az Ipoly-Damásd és Helenbak közötti egykor volt Ipoly híd, határátkelővé válik, és akkor itt meg tudjuk oldani azt, hogy a Mária út egy kicsit átmegy Szlovákiába, és utána visszatér Magyarországra, Mária Nosztra erejéig, és áthalad a Börzsönyön, majd aztán tovább a már kiépített Mária úton megy tovább észak felé. Erről talán annyit mondanék, hogy egy hosszú és sok éves folyamat eredménye az, hogy a szlovákiai Mária út polgári társulás, akik tulajdonképpen az ottani Mária út egyesületnek nevezhető, ők a Szlovák Turista Klubbal nagyon régóta tárgyalásban vannak, eleinte én is részt vettem ebben, mint a magyarországi képviselő, hogy jöjjön létre egy turista út, ami összeköti a Börzsönyt a Selmeci hegyekkel. És ezáltal a Mária út egy folytonos útvonallá tud válni, mert hiszen ezen a szakaszon nem volt eddig semmilyen kijelölt turista útvonal. És így erre a turista útra tulajdonképpen rá tud kapcsolódni a Mária út. És számomra ez azért is nagyon fontos és kedves, hiszen az egykori Hont vármegyének is emléket állít ez az út, hiszen annak idején Szób, Nagymaros és a Börzsönynek a nyugati része, amely ma Pest megyéhez került, mint egy nyúlvány, ha lehet így mondani, ide szakadt. Ez annak idején Hont megye része volt, és ez a megye egészen északon Cselmedbányáig tartott. Tehát új összekötés jött létre, ami a Mária útnak is a részévé fog válni.
A Mária út táblákról, festésekről is szó esett. Tudom, hogy szervezel ilyet, nem csak Mária utas jelzések festését, hanem egyéb a Pilisben lévő turista utak festésében is részt lehet venni a te irányításoddal.
Igen, én 2003 óta foglalkozom ténylegesen is útjelzés festéssel, és ennek nem is olyan kevés ideje már az oktatásával is, illetve a szakmai fejlesztésével. Többek között ezt a tudást is tudtam annak idején alkalmazni, amikor a Mária út koordinátora voltam. És most 2 éve alapítottunk egy egyesületet, a Viátor Egyesületet, amely kulturális és turista egyesület, és nyilván az zarándoklás az valahogy ehhez a körhöz kapcsolódik. Ez az egyesület útfüggetlen abban az értelemben, hogy nem egy konkrét zarándok út fenntartására jött létre, hanem arra, hogy többlettartalommal töltse meg turistaságot, az zarándoklást, és mindazokat az ötleteket, lehetőségeket legyen tér megvalósítani, amelyeket már mondjuk egy-egy konkrét útvonallal foglalkozó egyesület nem tud befogadni, mert hiszen nem ez a feladata. Ilyen értelemben egy kísérletbe kezdtünk, ami arról szól, hogy itt Esztergom környékén egy nagyjából 100 kilométeres hálózaton, ami magában foglalja a környéki turista és zarándok és egyéb gyalogos jelzett útvonalakat, területi alapú fenntartási munkát vállaljunk. Ami azt jelenti, hogy próbálunk kapcsolatot építeni mindazokkal a szervezetekkel, akiknek itt útszakaszuk van. Mária út, Egyesület, Magyar Zarándok út, Gyöngyök útja, Nemzetközi Népsportszövetség, a Megyei Természetjáró Szövetség és az Országos, és az idei évben sikerült egy olyan kb. 20 kilométernyi útvonal jelzéseket felújítani néhány önkéntessel, aki minden utat, tehát ha ott voltunk egy helyen, akkor az összes útvonalat, ami ott halad, felfestettük, mert hiszen így lesz egységes maga a jelzéskép, a jelzésrendszer, és jól tájékoztató azoknak, akik arra járnak.
Olyan érdekes, visszakanyarodva kicsit a Pálos 70 teljesítménytúrához, zarándoklathoz, ahogy eszembe jut, hogy ott a Pilisben, minthogyha egy másik szerzetes rend is megirigyelte volna, vagy jó példát talált a Pálos 70-ben, és minthogyha ők is egyre aktívabban vennének részt a zarándoklatok szervezésében, vagy ez csak egyszerűen egy kommunikációs hiányosság. Mindig is volt a szalésziakra gondolok, nekik is voltak zarándoklataik, csak eddig nem tudtam én például róla olyan sokan.
Igen is, meg nem is, mert hogy a szalésziak alapvető hivatása, ugye a gyerekekkel való foglalkozás, mindenféle rendezvényt, eseményt korábban is szerveztek, viszont az egy újszerű dolog, ahogy a Pálos 70-hez hasonlóan, és nem titkoltan Pálos 70 által ihletetten, Szalézi Plusz nevű program megvalósuljon. Idén a harmadik éve volt ennek. Piliföld Szentkeresztre vezet, ami tájilag ugyan nem a Pilishez tartozik, viszont a Pilisi parkerdő gondozásában van az erdő környék, tehát ilyen értelemben Pilis, de tájilag, tehát földrajzilag a Gerecsében található, Nyergesújfalutól délre. Ide négy irányból érkezett zarándok, illetve túra csapat az idei évben is, részben biciklivel, részben pedig volt egy olyan szakasz, ahol részben egyfajta ilyen sziklamászós útvonalat sikerült idehozni. És hát ez a Szentkereszt búcsúhoz kapcsolódik, ugye kereszt alakban érkezik ez a négy útvonal, és egy nagyon sajátos programja ennek az alkalomnak, hogy nem csak túrázni hívjuk a résztvevőket, hanem egy családi nap is van Téliföld Szentkereszten, a kegyhelyen, a célpontban. Tehát bármikor bárki megérkezhet ezen a napon, akár gyalog, vagy autóval, vagy biciklivel, bármilyen más módon, ahogy tud. És ott is helyben vannak különböző játékok, programok, koncert például, amikor bementünk a templomba, akkor éppen verseket szavaltak, tehát egy kulturális és családi program szeptember 14-e környékén.
Érdemes akkor erre is odafigyelni, és a Szaléziak honlapján nézelődni, a nyár lezárultával, de a tanév elkezdődésekor ez egy jó kikapcsolódás lehet, egy jó összekovácsolódás lehet akár a gyerekeknek ismét az iskolában.
A Szalézi Plusz honlapja az a szalézitúra.hu, és a Páros 70 pedig az október első hétvégéjén van, jövőre is akkor várható, pedig a Páros 70.hu, a 70 a számmal van írva. Ha már egy személyes dologgal kezdtem, akkor személyes dologgal zárnám. Az idei évben valami olyasmire vágytam, ami nem zarándoklás. Ugye nagyon sok zarándok és túraprogramban részt veszek, akár szervezőként is, és most valahogy úgy éreztem, hogy ez igazi kikapcsolódás, és úgymond a lelki gyakorlat, ha lehet így mondani, az nem annyira a zarándoklás lesz, hiszen sokszor az van, hogyha elmegyek egy zarándok útra, akkor a szakmai ártalom megjelenik, és azt figyelem, hogy milyen az út és a jelzés, és akkor kevésbé tudok kikapcsolódni. Úgyhogy emiatt egy építőtáborba mentem, ahol egy kápolnát építettünk újjá, igazán Szent Ferenci módon, kövekből, és azt gondolom, hogy bármennyire is szeretjük az zarándoklást, és egy nagyon szép modellje az életünknek, és ahogy kiírtam magamból a szakdolgozatban ezt a sok mindent, úgy éreztem, hogy az életnek egy más szemléletét is szeretném magamévá tenni, és ez pedig az, hogy igen, az életünkkel nem csak egy utat járunk, hanem egy templomot építünk, egy kápolnát építünk, ha akarjuk, ha nem, építünk vagy rombolunk a tetteinkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel, és ez nagyon jó volt így fizikailag is átélni, és ez most egy új szimbólum, egy új paradigma számomra, nyilván az zarándoklás mellett az életemről.
Azt kívánom, hogy ezt a templomot nagyon jó erőben, jó kedvel, mindig megújuló jó kedvel építsd.
Köszönöm, és ezt kívánom mindnyájunknak.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatók, önök az imént beszélgetést hallottak Molnár Andrással.
Oltalmat aláfutunk Istennek szent szülője,
Könyörgésünket meg ne hevást, szükségünk idején, ha ne oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Ó, dicsőséges és áldott szűz!
Kedves hallgatók! Köszönöm a figyelmüket, a műsorban Máriás Zarándok énekeket hallhattak. Köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Osvai Viktória.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!